Magyarországra látogat a pápa, 2016-ban a Szent Atya Áder János meghívására érkezik hazánkba. Szociális tűzifa programmal segíti a kormány a rászorulókat. Tovább folytatódhat a rezsiharc. Idén több mint 5 millió tonna búza termett Magyarországon, ez 28%-kal több, mint tavaly. Közös tanévnyitót tartottak a határon túli magyar tannyelvű felsőoktatási intézmények. A Hírodót látják, jó estét kívánok! Elfogadta Áder János meghívását, így 2016-ban Magyarországra látogat Ferenc pápa. A katolikus egyházfő magán audiencián fogadta a Vatikánban a magyar köztársasági elnököt. Áder János azt mondta, Szent István és Szűz Mária országa megérdemli, hogy 20 évente meglátogassa a híveket a hivatalban lévő pápa. Az államfő arról is beszélt, hogy a szentszéki tárgyaló partnerei megköszönték, hogy a Magyarország gyűlés alkotmányba foglalta a házasság és a család védelmét.
Svájci gárdisták kísérték a köztársasági elnököt a katolikus egyházfőhöz. Áder János és Ferenc pápa már a könyvtár előtti folyosón beszélgetni kezdett. Így köszöntötte a pápa a magyar államfőt. A könyvtárban az egyházfő és a köztársasági elnök a tervezetnél hosszabban, csak nem fél óráig beszélgettek. Áder János 2016-ra meghívta a pápát Magyarországra, mert abban az évben lesz a Pannoniából származó Szent Márton születésének 1700. évfordulója. Áder János a találkozó után bejelentette, hogy Ferenc pápa elfogadta a meghívást.
20 esztendeje nem járt, legalábbis 2016-hoz viszonyítva 20 esztendeje nem járt pápa Magyarországon, és azt gondolom, hogy Szent István országa, Szűz Mária országa megérdemli azt, hogy 20 évente a hivatalban lévő pápa meglátogassa a híveket.
A magánbeszélgetés után Áder János bemutatta Ferenc pápának a családját és az őt kísérő magyar delegáció tagjait, köztük Semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettest is. A köztársasági elnök többek között egy üveg vizet vitt ajándékba, a Mátraverebélyi Szent Kuti Mária forrásból. Ferenc pápa ezzel a vízzel meg is áldotta az államfőt. A pápai audiencia után a köztársasági elnök a Szentszék államtitkárával és külügyminiszterével is találkozott, ahol a család és a házasság védelme volt a téma. A
tárgyaló partnereim külön hangsúlyozták és külön megköszönték azt a munkát, amit a Magyarország gyűlés e tekintetben elvégzett, hogy ezeket az értékeket alkotmányban foglalta és alkotmányos védelemben részesítette.
A magyar államfő délután az elnöki palotában Giorgio Napolitano olasz köztársasági elnökkel is találkozott. Áder János a Híradónak a megbeszélés előtt elmondta, a tervek szerint a gazdasági válságról, az Európai Unió jövőjéről és a szíriai helyzetről is tárgyalnak majd.
Egy-két év múlva közösségi tulajdonban lévő közszolgáltatási rendszer működhet Magyarországon, ezt mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában. Azt is hozzátette, hogy az eddigieken túl 6-7 további közműcég visszavásárlásáról már tárgyal a kormány. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy már a választások előtt a parlament elé kerülhet a közműszolgáltatások non-profittá alakításáról szóló törvényjavaslat, és bejelentette, idén 2 milliárd forintot különítettek el a szociális tűzifa programra.
Szociális tűzifát osztunk az önkormányzatokon keresztül.
A kormány idén télen is folytatja a szociális tűzifa osztási programját, mondta a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában Orbán Viktor. A miniszterelnök hozzátette, a tűzifa és a szénára is súlyosan érinti a családokat, a kormány ezért rajtuk is akar segíteni.
A piaci ár alatt fogjuk majd adni ezt a bizonyos tűzifát zömében állami erdőkből. A tavalyi évhez képest az idei évben az erre fordítható költségvetési pénzt azt megkétszereztük. Tehát mintegy 2 milliárd forint értékű szociális tűzifát osztunk szét.
Hasonló rendszer dolgoznak majd ki a szénre, tette hozzá a kormányfő, ezért már zajlanak a tárgyalások kisebb bányák megnyitásáról. Orbán Viktor azt mondta, a rezsicsökkentés folytatásához meg kell erősíteni a rezsihivatallá átalakított energiahivatalt, hogy a kormánynak minden szükséges információja meglegyen a közműcégekről. Hozzátette, a fogyasztóvédelmet is szintén meg kell erősíteni.
Miért csak a magyarok járnak megint pórul?
A kormányfő a rezsiharc folytatására számít, mert a kormány azon dolgozik, hogy Magyarországon ne csak a lakossági rezsi, hanem a gazdaság működtetéséhez szükséges rezsiárak is csökkenjenek. Orbán Viktor azt mondta, a gazdaság versenyképessége szempontjából két döntő tényező van, a jól képzett rugalmas munkaerő és az energia ára. A miniszterelnök példaként hozta fel az Egyesült Államokat, ahol a gazdaság által használt energia ára 30%-kal olcsóbb, mint Európában.
A választások után a következő magyar kormánynak választ kell adni arra a kérdésre, hogy milyen eszközökkel tudjuk levinni az Amerikai Egyesült Államok energia árszintjére a mi magyar energia árszintünket.
A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a jövő tavasszal a parlament elé kerülhet a közműszolgáltatások non-profit alakításáról szóló törvényjavaslat, amelyet akár még a választás előtt elfogadhatnak a képviselők.
E.ON földgázvezetéke,
budapesti vízművek visszavásárlása. Tárgyalunk főgázügyben.
Orbán Viktor közölte azt is, hogy 6-7 komoly, korábban privatizált közműcég visszavásárlásáról folyamatosan tárgyal a kabinet. A kormányfő hangsúlyozta, ha megmarad a társadalmi támogatottság, 1-2 év múlva közösségi tulajdonban lévő közszolgáltatási rendszer működhet Magyarországon.
A reményről, a jövőről és az emberekről kell szólni ennek a választásnak.
A kormányfő a Fidesz jövő évi választási programjáról szólva kifejtette, csak olyan programmal érdemes előlépni, amely nem arról szól, mit tett a politika, hanem arról, hogy milyen lehetőségeket kínál az embereknek.
A Fidesz frakcióban senki sem bízik a szocialistákban, mert egyszer már privatizálták az energiaszolgáltatókat, és hagyták az árakat az egekbe szökni. Ezt is mondta a rádióinterjúban Orbán Viktor. Ezért tartja elképzelhetőnek a miniszterelnök, hogy kétharmados törvénnyel fogják megvédeni a cégek non-profittá alakítását. A kormányfő hozzátette, ha biztosak lehetnének abban, hogy a mostani ellenzék a jövőben soha nem fog az emberek érdekével szemben nagy multik oldalára állni, akkor egy feles törvény bőségesen elegendő lenne.
Senki sem bízik a szocialistákban, hiszen egyszer már privatizálták az energiaszolgáltató cégeket, utána engedték, hogy az árak az égbe szökjenek, majd megemelték 15-ször, mint említettem, a gázt, és vagy 9-10-szer a villanyt. És ezért ma van egy olyan reflex az emberekben, a mi frakciónkban is, hogy a szocialistákkal szemben hosszabb időn keresztül úgy lehet megvédeni az embereket, hogyha kétharmados törvényt hozunk létre.
A Fidesz frakció a következő 2 hétben kikéri a kormány véleményét, és eldönti, hogy javasolja a rezsicsökkentés alaptörvény befoglalását. Ezt Rogán Antal, a kormánypárt képviselőcsoportjának vezetője jelentette be. A politikus szerint a lépésre azért lehet szükség, hogy a szocialisták egy későbbi kormányban ne törölhessék el a rezsicsökkentés eredményeit. Rogán Antal kijelentette, személy szerint támogatja az alkotmányos védelem bevezetését.
Ez lenne a bebiztosítása az elmúlt hónapokban bekövetkezett, illetve a novembertől bekövetkező rezsicsökkentésnek. Ez azonban a szó technikai értelmében egy alaptörvény módosításra is szükség van. Ebben az esetben alaptörvénybe kell foglalnunk a rezsicsökkentés alkotmányos védelmét, és ezt követően tudjuk ezt a törvényt egyébként kétharmados többséggel elfogadni az országgyűlésben.
Az MSZP hazugságnak tartja Orbán Viktor miniszterelnök azon állításait, miszerint kormányzása alatt emelkedett volna a foglalkoztatottak száma, valamint a jövedelmek vásárlóértéke. Gúr Nándor, az ellenzéki párt alelnöke azt mondta, hogy jelenleg több százezerrel kevesebben dolgoznak, mint a kormányváltáskor. A legnagyobb problémának azonban azt nevezte, hogy a versenyszférában foglalkoztatottak száma mintegy 2%-kal csökkent az elmúlt években.
Nincs 1 millió új munkahely, mint mondtam, több százezerrel kevesebben dolgoznak ma Magyarországon, mint a kormányváltás utáni első negyedében, vagy a gazdasági pénzügyi világválság beköszöntét megelőzően. Nincs bérnövekedés.
A Fidesz szerint az MSZP kormányzása alatt nőtt, ma csökken a munkanélküliség. A nagyobbik kormánypárt közleménye emlékeztet, hogy amikor a szocialisták kormányoztak, Magyarország csak nem Görögország sorsára jutott. Ma viszont pénzügyileg stabil és kilábalt a gazdasági recesszióból. Nagy gyűlést szervez a devizahitelesek védelmében a Jobbik október 23-án, mondta az ellenzéki párt országgyűlési képviselője. Zékárpád Dániel ezt a pártjuk által szervezett devizahitelügyi kerekasztal ülése után jelentette be. A politikus közölte, az a céljuk, hogy felhívják a kormány figyelmét a devizahitelesek problémájának megoldására.
Egy széleskörű figyelmeztetést és erődemonstrációt kívánunk tartani a tekintetben, hogy nagyon jól gondolja meg a kormányzat, hogy halogatja a továbbiakban a cselekvést, vagy pedig novemberre végre elszánja magát, és rendezi a hitelkárosultak helyzetét.
Elhagyhatta a kórházat Hende Csaba ma délelőtt. A honvédelmi minisztert bálficammal és töréssel vitték kórházba, miután az 5 szállító autó balesetet szenvedett Nógrád megyében. A balesetben összesen 5-en sérültek meg, köztük a miniszter tanács tanácsadója és gépkocsi vezetője is, akiket szintén hazaengedtek a kórházból. A karambolt okozó autóban az egyik szemét még egy hétig megfigyelésre bent tartják a budapesti Honvéd kórházban. A baleset Nagylóc közelében egy szerpenténes szakaszon történt, amelyet egy szécsényi ralli versenyző páros engedély nélkül le akart zárni. Szemtanúk szerint a minisztert szállító autó megkülönböztető jelzést használva kerülte ki az illegális lezárást jelző embert, majd nem sokkal később ütközött a rallisokkal. Az eddigi vizsgálatok szerint a másik kocsi sofőrje egy rali versenyző okozta a balesetet, aki ismerőseivel illegálisan zárt le egy útszakaszt, hogy ott gyakoroljon. Információink szerint a 24 éves rali versenyzőt eddig több mint 20-szor büntették meg gyorshajtásért. Jelenleg 6 eljárás folyik ellene hasonló ügyekben. Idén több mint 5 millió tonna búza termett Magyarországon, 28%-kal több, mint tavaly. A termés mennyisége 17%-kal meghaladta az előző 5 év átlagát is, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A kalászos gabonák idei közel 7 millió tonnás termés eredménye 25%-kal volt nagyobb az előző évinél. A bő termés várhatóan nem csak a hazai igényeket fedezi, hanem jócskán jut belőle exportra is.
Ezek a felvételek még nyáron készültek, amikor elkezdődött az aratás. Már akkor látszott, hogy nem csak a minőség, hanem a mennyiség is jól alakul. Ezt most a Központi Statisztikai Hivatal jelentése is alátámasztja. Búzából például több mint 5 millió tonnányit takarítottak be, ami 28%-kal több, mint egy éve. De még ennél is nagyobb, 30%-os a növekedés az őszi árpánál.
A gabonafélék közül a búzának és az árpának van a legnagyobb súlya a kukorica mellett. Így, hogy a búzának és az árpának a termésmennyisége jelentősen meghaladta a tavalyit, ez azt jelenti, hogy jobban hozzájárul a mezőgazdaság termelése a GDP növekedéséhez.
A Vidékfejlesztési Minisztérium úgy számol, hogy a bőtermés nem csak a hazai igényeket fedezi, hanem jócskán jut belőle exportra is.
A belső felhasználási igényeket durván 3 millió tonna fedezi, ebben benne van a malomipar szükséglete, benne van a takarmány szükséglet és egyéb felhasználás, és a többi része, 3 millió tonna feletti rész pedig exportáralapot képez.
Az államtitkár szerint a keleti nyitás keretében főként a távol-keletre és az arab országokba kerülhet majd a magyar búza. A gabona jó része most magtárakban várja, hogy eladják. Sok gazda spekulál. Arra számítanak, hogy az árak, amelyek a jó termés miatt most világszerte eléggé nyomottak, emelkedni fognak.
A szezon eleje óta ilyen 42-45 ezer forint környékén alakul a malmi minőségű búza ára. A termelők kivárnak, nem szívesen adják oda a terményt ennél olcsóbban.
A termelők szerint tonnánként 50 ezer forint körül van az az ár, ami már szerény nyereséget hozhat nekik. A fogyasztóknak viszont mindenképpen jó hír a búza alacsony piaci ára, mert a jelenlegi szinten maradhat a lisztára, így a kenyér drágulására sem kell számítani.
Nagy többséggel elfogadta a felsőoktatási kerekasztal az új felsőoktatási stratégiát. Klinkhammer István felsőoktatásért felelős államtitkár elmondta, ha a parlament elfogadja a készülő törvényjavaslatot, a 2014-es tanévtől az intézményeket a Nemzeti Tudomány Egyetem, Főiskola és Közösségi Főiskola szintekre sorolják be. 2015-től kancellárok végzik majd a működtetéssel kapcsolatos feladatokat. Az államtitkár hozzátette, az állam nem intézményeket finanszíroz, hanem hallgatókat. Így az az egyetem és főiskola kaphat több forrást, ahová többen jelentkeznek. Az egyik legfontosabb stratégiai cél az, hogy a külhoni média műhelyek magasan képzett szakember utánpótláshoz jussanak, mondtam a Kolozsváron Böröc István. Az MTVA vezérigazgatója reggel három oldalú együttműködési szerződést írt alá a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a Videopontes stúdió vezetőivel. Az MTVA szakmai tanácsokkal segíti a Sapientia most készülő tévéstúdiójának építését is. Itt olyan műsorok készülhetnek majd, amelyek megjelenhetnek a közszolgálati média felületein is. A most aláírt szerződés a Kolozsvári Egyetemen folyó médiaoktatást hivatott új szintre emelni.
Ehhez próbálunk segítséget nyújtani, például gyakornoki programnak a beiktatásával, amely keretében 6 hetes gyakornoki munkán vehetnek részt Budapesten a Kuligonda úti gyártóbázisunkon az itteni hallgatók. Ez évente 10-11 néhány fő hallgatót jelenthet.
Ismét a román oktatási tárcához fordul a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar tagozata, miután az intézmény román vezetése nem tett érdemi intézkedéseket a magyar tagozat önállósodása érdekében. Az egyetem rektorhelyettese azt mondta, kollektív meghallgatást kérnek a minisztertől, és ennek függvényében döntik el, hogy elkezdik-e a korábban kilátásba helyezett tiltakozásokat. A Mogyén azután alakult ki konfliktus az egyetem román vezetése és a magyar tagozat között, hogy az intézmény irányítói nem léptették életbe az új oktatási törvény magyar szempontból fontos előírásait. Közös tanévnyitót tartottak ma a határon túli magyar tannyelvű felsőoktatási intézmények. Ez volt az első alkalom, hogy az Óbudai Egyetem és 6 külhoni intézmény egy időben, egy online közvetítésen keresztül egymással összekapcsolódva nyitotta meg ünnepélyesen a tanévet. Budapesten a Kárpát-medencei magyar tannyelvű felsőoktatási intézmények tanévnyitó ünnepségén Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter azt mondta, kiemelt szerepe lesz a magyar műszaki értelmiségnek a gazdaságilag növekvő, erős és sikeres Magyarország megteremtésében.
Tanulmányaimat a tőlem telhető legjobb eredménnyel végezzem.
Budapesten is több külhoni magyar egyetemen egyszerre hangzott el a fogadalom. Megnyitó beszédében a nemzetgazdasági miniszter Kárpát-medencei felsőoktatás sikerességét hangsúlyozta. Varga Mihály elmondta, hogy a külhoni hallgatóknak lehetőségük van a hazájukban sikeresnek lenni.
A Kárpát-medencei felsőoktatás megvalósítása azért fontos, mert alapot teremt arra, hogy az egész magyarságot hozzásegítsük ahhoz, hogy a szülőföldjén boldogulva legyen sikeres, legyen képes érdekei érvényesítésére, céljainak megvalósítására.
Kolozsváron a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem természettudományi és művészeti karának mintegy 71 éves hallgatója tette le az esküt. Számukra Tonk Márton, a kar dékánya azt üzente, az egyetemen töltött évek alatt a szakmai tudás elsajátítása mellett fedezzék fel önmagukat.
A legfontosabb cél, hogy hasonló szakmai komolysággal és hasonló hozzáállással és kitartással végezzük azt a munkát, amit ugye célul tűztünk ki magunknak. Értem ez alatt a szakmai tanulása vagy tudás átadását, értem ez alatt az emberértékeket, értem ez alatt az identitás közösségi elemeket.
A fennállásának 10 éves jubileumát ünnepli a Komáromi Sejen János Egyetem. A felvidéki magyar intézményben közel 2000 hallgatónak kezdődött ma a tanév. Az első éves hallgatók azt tartják a legnagyobb eredménynek, hogy magyarul tanulhatnak.
A szlovák nyelv az így nekem nem megy annyira jól. Tudom ki, csak nem az a perfekt, és én magyarul tanulhatom, már középsőn is így magyarul tanultam, és így könnyebb.
Az egyetemi tanévnyitón elhangzott, az elmúlt években olyan helyé vált az egyetem, amely segít a célok megtalálásában.
Ez a felvidéki magyarság egyik tudományos központja, ahol a szülőföldön magyarul lehet folytatni a felsőfokú tanulmányokat számos szakterületen.
A kormány célja, hogy közösen fejlessze és erősítse a kárpátaljai magyar felsőoktatást a kárpátaljai magyar közösségek gyarapodása érdekében, és ebben a Rákóczi Főiskola a magyar kormány stratégiai partnere. Mondta Potápi Árpád, az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke, Beregszászban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola ünnepélyes tanévnyitóján. Az intézmény 17 éves történetében először fordult elő túljelentkezés. A Kárpát-medencei magyar tannyelvű felsőoktatási intézmények közös tanévnyitó ünnepsége, tisztelgés a nemzeti összetartozás és a felsőoktatási intézmények összetartozása előtt. Célja az összetartozás kifejezése és a magyarságtudat erősítése.
A Brassói Táblabíróság jogerős ítéletben minősítette törvénytelennek, hogy a Kovászna megyei Uzon község polgármesteri hivatalára Románia és az Európai Unió zászlaja mellett a székely zászlót is kitűzték. Az uzoni az első Kovászna megyei székely zászlóper, amelyben jogerős ítélet született. A megye prefektusa emellett a Kovászna megyei tanácsot, valamint Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely és Barótvárosok, illetve Lemhény, Árkos és Kökös községek polgármesterét perelte be az aranysávos kék lobogó kitűzéséért. Megalakult Romániában az az úgynevezett becsületbíróság, amely Tőkés László román állami kitüntetésének visszavonásáról dönthet. Viktor Ponta román miniszterelnök és több szociáldemokrata politikus azért kéri a kitüntetés visszavonását, mert az európai parlamenti képviselő a Tusnádfürdői Nyári Szabad Egyetemen azt mondta, Magyarországnak védhatalmi szerepet kell vállalnia Erdély érdekében. Viktor Ponta szerint ezzel megkérdőjelezte Románia egységes és oszthatatlan nemzetállam jellegét. A bizottság jövő csütörtökön tárgyalja az ügyet. Tőkés László 2009-ben a romániai rendszerváltozás elindításában játszott szerepéért kapta meg a Románia Csillaga Érdemrend lovagi fokozatát. Összeférhetetlenség vágya miatt kell bíróság elé állni az RMDS frakció vezetőjének, Máté András Leventének. A legfelsőbb ügyészség szerint a politikus a feleségét alkalmazta, mintegy 9,5 hónapig képviselői irodájában. A politikus megalapozatlannak nevezte az ügyészség vádját. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség bízik képviselőházi frakció vezetője ártatlanságában. Kelemen Hunor, az RMDS elnöke szerint a román legfőbb ügyészség egyes tagjai az egymásnak ellentmondó, zavaros jogi normák és joghiány alapján indítanak eljárásokat megfélemlítésből a különböző hatóságok közméltóságai ellen. Hozzátette, a frakcióvezető ellen indított eljárás ezen akció sorozatba tartozik, amely feloldja a jogállamot és rendőrállammá alakítja át. A haza újjáépítése csak akkor lehet sikeres, ha Magyarország és a szomszédos országok nem követik el újra a 20. század hibáit. Erről beszélt a Magyarországgyűlés elnöke a szlovákiai Nyárasdon, ahol a település első írásos említésének 900. évfordulóját ünnepelték. Kövér László szerint fontos a nemzeti összetartozás erősítése határon belül és kívül is. A házelnök hozzátette, a magyar és a szlovák haza csak a kölcsönös tiszteletre épülve nyújthat gazdaságilag biztonságos, emberhez méltó életet magyarnak és szlováknak egyaránt.
Én azt gondolom, minél több ember van, aki úgy gondolkodik a hazáról, úgy gondolkodik az országról, hogy abból mindenkinek jut élettér, mindenki otthon érezheti magát független attól, hogy milyen nyelven beszél, hogy egymást nem kitagadni kell valahonnan, hanem éppen fordítva, megosztani egymással azt, ami egyébként is közös, annál könnyebben el tudjuk egymást viselni, mi több, annál könnyebben tudunk boldogulni együtt.
A Málenki robotra elhurcolt magyar civilek és katonák emléke előtt tisztelegve szerveztek emléktúrát az újhartyányi motorosok még júliusban. Az útról a résztvevők tartottak beszámolót tegnap este. A végállomás a Donkanyar volt, ahol megkoszorúzták a magyar honvédek sírjait, és megemlékeztek a magyar hadsereg legnagyobb tragédiájáról. A motorosok felkeresték azokat a helyszíneket is, ahol az egykori magyar katonák szolgálatukat töltötték, így például a Donyecki szénmedencét.
Hogy nagyapámnak tettem egy ígéretet, mikor még élt szegény, hogy egyszer én elmegyek oda, ha vele nem is, de nélküle, és megkeresem azt a helyet, ahol ő is szolgált a háborúban.
A híradó véget ért. Már is jönnek a sporthírek Mérei Andreától, aztán az időjárás jelentés. Én köszönöm figyelmüket, és kellemes estét kívánok. Viszontlátásra!